Füles bagolyolvasó, Rideg Sándor, a becsületes tehén. Azt már többen is tudják, hogy a mostani években a temető közelében szereztem szállást magamnak. Ebből következően hosszú órákig szoktam sétálgatni a temetőbeli sírhalmok útjain, ahol sorra elolvasom a sírkövek föliratait, s ezekből azután arra következtetek, hogy talán életemben először a legkitűnőbb társaságba kerültem. A sírkövek feliratai szerint az elhunytak szinte valamennyien imádnivaló, jó emberek voltak valamikor, olyan válogatottan pompás és nagyszerű jellemek, hogy a hozzájuk hasonlót hiába keresnénk az élők birodalmában. Mindez már az első napon figyelmembe ötlött. Nem csoda, hogy megkedveltem az itteni társaságot. Itt úgy szólván minden jóra való halott a saját sírkövén viseli erkölcsi bizonyítványát, amely fethetetlen jelleméről tanúskodik, bár amint láthattam, szép számmal akadnak soraikban gyanús emberek, vállalati igazgatók, írók, maszekok és más bizonytalan sorsú elemek is. Temetőbeli sétálgatásom harmadik napján történt, hogy közelről beszélhettem a sírásóval, aki hétköznapokon civilben szokott dolgozni, de vasárnap és nagyobb temetések alkalmával mindig magára veszi szivarformájú gombokkal és fekete sújtással díszített egyenruháját. Meg kell mondanom, hogy a sírásónál bizalomkeltőbb emberrel nemigen találkoztam életem folyamán. Termetét némi túlzással daliásnak mondhatnám, piros posgás arcáról szinte lesír a jó érzések tömegében élő ember nyugalma és az a teljes bizonyosság, hogy, akinek ő egyszer megásta a sírját, azt okvetlenül eltemetik. Itt meg kell említenem, hogy valamikor magam is sírásó pályára készültem, jól tudva, hogy minden más foglalkozásra alkalmatlan vagyok, így bárki elgondolhatja, hogy mekkora gondba helytett a sírásó, amikor egy halom és régi lábszárcsont és néhány korhadt emberfej társaságában szalonnázni kezdett előttem, amikor is egy sírdombon ülve megevett egy kilónyi sületlen kenyeret és akkor a darab szalonnát, mint a tenyerem. S miközben a legjobb étvágya leszegetett, elmondta, hogy közel 40 éves munkája alatt jó néhány ezer ember sírját megásta, viszont helyteleníti, hogy a kormány minden esztendőben fölemeli a nyugdíjasok fizetését. Ez a dolog szerinte annyira elfajult, hogy minden ok nélkül pénzzel tömik a nyugdíjasokat, akik most már annyira megerősödnek, hogy 20 év is eltelhet, amíg valamelyik temetésre kerül. A sírásó alaposnak látszó panaszára felelve, megemlítettem, hogy a nyugdíjasok valóban hiányoznak az elhunytak tömegéből, azonban még így is elégedett lehet munkájával, mert a gyakran elhangzó prédikációk és a kőbe vésett föliratok szerint az eddig elásott kuncsaftjai elképzelhetetlenül finom emberek lehettek. Nincs ezek között egyetlen kapcabetyár sem, és, ami még lényegesebb, a hátra maradottak bizonyára letették az ovulust, amikor szerencsésen eltemethették őket. S végül a sírok ápolása is hoz valamit a konyhára. Emberem látva, hogy némiképpen konyítok a szakmához, elmondta, hogy ő a világért sem akar panaszkodni. Innen-onnan szépen összegyülemlik a havi fizetése. Máskülönben Erzsébeten szép házacskát szerzett régebben, a bankbetétje havonként 800 forintot kamatozik. Meg lehet, hogy néhány év múltán nyugdíjba kerül, és minthogy egy sírásónak mégsem lehet olyan nyugdíjat fizetni, mint más embernek, bátran feleségül vehet egy jóképű nyugdíjas asszonyt, és úgy él majd vidáman és függetlenül, mint az angol király. A jó étvágyú sírásó beszéde őszinte izgalmat ébresztett keblemben. Most már határozottan éreztem, hogy pályatévesztett ember vagyok. Mert, ha nekem a bankban kamatozó pénzem, biztos fizetésem, házam és nyugdíjas feleségem volna, talán még a kutyám is fekete kávét inna ebéd után, egy pillanat alatt igazi kiválóság válna belőlem. Meg is kérdeztem nyomban emberemet, hogy miként sikerült karrierjét ilyen tökéletesen megalapoznia. Emberem ekkor megtörölve bal felé konyuló bajusza egyik szárát, az újságpapíron levő kenyér hulladékot a lába előtt csodálkozó ember fejek elé vetette, azután többféle kitérők és szóba sem kerülhető eseményekkel vegyítve elmondta, hogy 25 éves korában a vecsés mellett levő halompusztán szolgált, mint fejőslegény. Már 2 éve fejte a teheneket, amikor táncvigalomba ment a közeli faluba, s midőn hajnalban elkésve ismét bement az istállóba, a számtartó gazda 3-szor egymás után képen tenyerelte, és imittamot megrugdosta. Először azt hittem, hogy tréfál, beszélt emberem, mert máskor is pofon ütött, de hogy ennyire komolyra fordult az eset, hát én is adtam néki számlálatlanul, vagy 35 pofont. Harmadnapra azután Pestre kerültem állástalannak. Valahol Óbudán laktam, és minden reggel megnéztem a friss újság apró hirdetéseit, állásszerzés véget. Legutóbb történt, hogy megakadt pillantásom egy hirdetésen, amiben nyomdai hiba folytán azt olvashattam, hogy a Ferencvárosi Huba utca 14. szalat levő tehenészetben azonnal munkába állhat, jó bizonyítvánnyal egy biciklizni tudó, becsületes tehén. Mondom magamban, én ugyan nem vagyok jó bizonyítványú szarvasmarha, biciklizni sem tudok, de már olyan sok zagyvaságot láttam Pesten, elmegyek én a Huba utcába, és megnézem a biciklizni tudó, becsületes tehenet. Hogy ne is mondjam, hamarosan meg is találtam a Huba utcai tehenes gazdát, aki felvilágosított, hogy nem tehenet, hanem biciklizni tudó tehenész legényt akar fogadni. Tudsz-e tehenet fejni, van-e alkalmas bizonyítványod? Kérdezte a nagyhasú tehenes gazda, és én megmutattam neki az irataimat, azután bementünk a széles udvar hátsó részén levő istállóba, ahol sikeresen megfejtem a legrúgósabb tehenet. Biciklizni tudsz-e? Okoskodott a gazda, és én kénytelen voltam bevallani, hogy eddig még sosem volt biciklim. Amíg így beszélgettünk, begyött az istállóba a gazda kövérkésen jó indulatú felesége, és az olyasmit mondott, hogy a háromkerekű biciklihez semmit sem kell tanulni, álljak rögtön munkába. Havi fizetésem 80 pengő lesz, koszttal, és ha jól viselem hivatalom, idővel többet is kereshetek. Ekkoriban igen jól hajlottak a csontjai meresztékjei, és hogy hálámat kimutathassam az asszony előtt, leültem az istálló közepén, mindkét lábom a nyakamba akasztottam, azután a jobb lábom nagy ujjával megvakartam az orromat, majd a bal lábommal kezdtem piszkálgatni a fülem tövét. Az asszonynak annyira tetszett a mutatványom, hogy valósággal nevető görcsöt kapott tőle, a gazda meg úgy nyilatkozott, hogy a véleménye szerint jóval tehetségesebb vagyok, mint a született miniszterek és a tudósok. Gondolom, ebben a fölfogásban lehetett valamicske túlzás, mert már láttunk tudóst és minisztert is, akit nem gátolt a tudománya abban, hogy a jobb lábával megvakarja a bal fülét. Én ugyanekkor szegény fejű legény voltam, és mindent meg kellett csinálnom ahhoz, hogy egyáltalán állásba kerüljek. A gazdáné kívánsága szerint most azonnal munkához fogtam, s ezzel elindultam a csalódások útján, amely végül is oda vezetett, hogy sírásó lett belőlem, olyan igazi sírásó, hogy kedvem lett volna eltemetni az egész világot. Persze, azóta már lehiggadtam, és azt is tudom, hogy a halottak egyáltalán nem panaszkodnak. Már 2 esztendeje fejtem a gazdám 25 szarvas jószágát, és a borravalókkal együtt összegyűjtöttem, vagy 2000 pengőt, amiből 4 jó tehenet akartam vásárolni, hogy végül magam is tehenes gazdává legyek. A belvárosi Váci utcában akartam istállót bérelni. Úgy gondoltam, hogy a teljes boltom kirakatában fejem fehér köpenyekben egyenként a teheneket. Szóval, fölfelé törtettem a pályán, és megismerkedtem egy sánta szakásnéval is, akinek szintén volt, vagy 5000 pengője. Úgy volt, hogy tervszerűen összeházasodok vele, de előbb meg akartam vásárolni a gazdám virág nevezetű tehenét. Olyan csodálatosan szép formájú tehén volt az, hogy annál szebbet festeni sem lehetne. Ez a tehén viszont csak akkor terült volna eladásra, ha most, a 3. évben sem barátkozna össze a bikával. Én a gazdám bikáját a legrosszabb bőrben tartottam szándékosan, pedig már kezdetben is olyan öreg, lassú mozgású, azt más jószág volt, hogy alig akart szuszogni, és a tehenek is utálták őkelmét. A virág nevű tehén pedig annyira lenézte az öreg kegyelmes urat, így neveztük a bikát, hogy az első szükséges alkalommal egyszerűen falhoz szorított a szarvaival, amitől az annyira megrémült, hogy visszamenekült a helyére. Ebből az esetből arra következtettem, hogy a virágot eladják, és megvásárolhatom. Biztattam is a gazdát, de az úgy vélekedett, hogy még várunk egy hónapig, és ha a szépséges virág végképp megmakacsolja magát, selejtezőbe kerül. A tehén egy hónapig példás becsületességgel viselkedett, azután ismét nyugtalanná vált. A gazda okulva a múltkori eseten vásárolt 25 liter sört, és annak nagyobb részét megitatta a tehénnel, hogy szelídebbé váljon. Én a maradékot a bika elé tettem, amitől olyan vidámmá változott, amilyen valamikor fiatal korában lehetett. Ezután történt, hogy a tehenet és a bikát is kiengedtük a széles udvarra. Itt a virág, talán azért, hogy bebizonyítsa, hogy még egy fejős tehénnek is lehet becsülete és jó ízlése, ahelyett, hogy a bikával barátkozott volna, a házbeli lakók nagy nevetése közben leült hátsó részére az udvar közepén. Ott egy darabig a nyelvét öltögette, majd álomra hajtva búsongó fejét, szépen elnyújtózva aludni kezdett. Eközben a bikán is erőt vett a serital bódítása, és egyáltalán nem emlékezett arra, hogy miért engedték ki az udvarra. Világcsúfjára ő is lehevert a tehén mellé, valahogyan olyan formán, ahogy a gazdám szokott a felesége mellé helyezkedni, amikor későn éjszaka megérkezett a kocsmából. Most már biztosra vettem, hogy a gyönyörű tehenet megvásárolhatom. Ám a potrohos gazda még nem adta föl a reményt. Azt mondotta, meg kell várnunk a következő párzás idejét, és ha akkor sem sikerül a virágerkölcsi állapotán változtatni, menthetetlenül eladja. Nem tehettem mást, várakoztam, és bíztam a tehén gusztusában. Már csak nem elmúlott a várakozásra szánt idő, amikor egy reggelen tej kihordás közben, éppen a liget közelében találkoztam az 5000 pengős szakácsnémmal, aki a zöld vadász nevezetű mulatóból hazafelé baktatott, mondhatnám, tök részegen. A látvány hihetetlenül elcsodálkoztatott, mert ilyen csúnyának még sosem láttam, és ráadásul olyan mézes-mázos hangon vartyogott, hogy attól a hideg is futkosni kezdett a hátam közepén. Rózsás galambom, szeres belém, szentem, csillagom, nyájaskodott a nyanya, miközben szatyorjával hadonászva bugdácsolt előttem, és a vállamra akart borulni. Mindez annyira lehangolóan hatott rám, hogy felültem a háromkerekű biciklire, és igyekeztem eltávolodni. Délfelé járt az idő, amikor minden hiba nélkül hazaérkeztem a portára, ahol a gazdám elmondta, hogy a virág nevű tehén ismét nyugtalanná vált, ezért jó lenne, ha még egyszer utoljára kipróbálnánk, hogy elfogadja-e az öreg kegyelmes úr szerelmét. Jó magam igen bíztam a tehenünk becsületességében, és erre annál több okom lehetett, mert a bikát hetek óta zabszalmával és kukoricaszárral abrakoltam, amitől olyan hosszúra nőtt a szőre, mint a volhás kutyának. Sajnos a soványító húra nem sokat rontott a bika asztmás állapotán, inkább fürgévé változott általa, olyannyira, hogy köhögni is elfelejtett. A virág most ugyancsak hevesebben gerjedezett, mint azelőtt, és alig hogy kiengedtem az istálló ajtaján, magasra vetette farát, és kacérkodva futkosott az udvar négy szögletén. A bika nézte egy darabig a csudaszép tehenet, azután mindketten kergetőzni kezdtek az udvaron. Nem tudom, hogyan történt, annyi tény, hogy a tehén utóbb menekülni akart a bikától, s minthogy ezen az udvaron minden lakó ajtaja egyformának látszott, a tehén beszaladt a legközelebb levő egy szobás lakásba, ahol egy igen vékony szabólegény és a felesége ebédhez készülődtek. A szarvasjószágok mit sem törődve a helyidegenségével, körben törtettek a szobában. Az űrzavar tetőpontján a szabólegény felesége valahogy kiugrott az ajtón, mert a bika meglátta önmagát az egyetlen nagy tükörben, s mivel ilyen csúnyaságot elképzelni sem tudott volna, teljes erővel a tükörben látható vetélytárs homlokára nyomult szarvaival, amitől a tükör rapityává törött. A tehéne közben ismét menekülni akart, de a szabóné olyan hangosan jajgatott az ajtó előtt, hogy kénytelen volt belül maradni. A kis termetű szabólegény első rémületében az ágy alatt keresett menedéket, és tűrte, hogy a két jószág fölborítson asztalt, széket, miközben a tehén csülkein lepedők és vánkos cihák csavargóztak. Nem is legutoljára történt, hogy a tehén megbotlott, majd rádőlt az ágyra, amely szerte omlott, és a becsületesnek látszó tehén már is ott hevert a fal mellé szorult szabólegény mellett. Ennek a jelenetnek hajszálig olyan színezete volt, mintha az istállónk legszebb tehene egyes egyedül csak a szabólegény csókjára pályázott volna. Most már kívülről is egyforma visítás hangzott, egész fölöslegesen, mert a tehén ott hagyta a szabólegényt, a bika meg szarvára vette a zöld babfőzelékkel telt, kormos fazekat, és a falon lógó olajnyomatú kép alatt, szabályosan összebarátkozott a kifáradt tehénnel. A történtek után tudnom illett, hogy a tehenet soha meg nem vásárolhatom, és ezt olyan borzasztó csapásnak éreztem, hogy a gondtól meg a csalódástól akkora keserűség támad bennem, amilyent azóta sem tudok elképzelni. Rögtön fel is mondtam állásomat a gazdámnak, aki, vagy két héten át sajnálta távozásomat, azután a legbúsabb őszi reggelen kezet csókoltam a jóindulatú gazdánénak, és elindultam ide a temetőbe búslakodni. Itt, alig hogy beléptem a temető kapuján, olyan vakszerencsém akadt, amire eddig nem is gondoltam. Egy hivatalos ember felfogadott sírásónak, mert az egyik emberét valahogyan betemette a sírgödör. Ilyen formán végképp egyenesbe kerültem. Akár hiszi, akár nem, én a tehén história óta tejet nem ittam, szakásnéval nem barátkoztam, ha még olyan sok pénze is volt az illetőnek. Hát, uram, nagyjából elbeszélve, így váltam én teljesen gondtalan emberré, most azonban mennem kell dolgomra, mert lejárt az ebédidőm, mondta emberem, azután meglengette sújtással díszített csákóját, és elindult a sírkertek útján.